mindenki. Nagy szeretettel köszöntök az Úr Jézus Krisztus drága szent nevében ezen a helyen. Hallanak mindnyájan? Igen? Jó, köszönöm. Engedjék meg, drága testvéreim, hogy átadjam szeretetteljes köszöntéseket az én kedves feleségemtől, aki szeretett volna itt lenni közöttünk, és együtt velünk örvendezett volna, de vannak otthon feladatai, gyermekek vannak, és ebből kifolyólag meg kell őnek is állni az ő helyét, neki is van küldetése. Szeretettel köszönti a gyülekezetet, és kívánja Istennek jelenlétét és áldását testvérek számára. Nem tudom, hányan tudtátok, de gondolom, hogy sokan tudtátok, hogy az év elején voltam kórházban, és előbb, ahogy szeretnék az igéhez fordulni, néhány bizonságot szeretnék elmondani számotokra buzdításul, hogy mennyire az Úr ima meghallgató, mennyire jóságos az Úr, mennyire lehet őrá számítani minden helyzetben. Néha van olyan kérdésünk, hogy Uram, miért engem nem gyógyítsz meg, miért talán más úton vezetsz engemet, miért nem válaszolsz a imáimra, de higgyétek el, hogyha megbízunk Istenben, akkor mindenkor az Úrnak mindennel van célja a mi életünkben. És nem mindig a mi elképzeléseink történnek, nem mindig a mi elvárásaink történnek, de bizonyára jó és áldásos, hogyha Isten elvárásai és elképzelései történnek életünkbe. Átéltem életembe csodákat, mikor Isten személyesen engem meggyógyított pillanatról pillanatra. Voltak helyzetek, mikor imádkoztam emberért, akire már el volt készítve a sírásolnak a lapátja, így mondván. És imádkoztam, és 3 nap múlva láttam futkosni az udvaron őtet. Volt más ember, akiért imádkoztam, ugyan abban a helyzetben, és egyszerűen 3 nap múlva volt a temetés. Nem értettem a dolgokat, de egyben biztos vagyok, hogy semmi nem csúszik ki az Úrnak a kezében, hogy Istennek mindennel terve van, és nagyon boldog az az ember, akiben nincs egy szemlázadás, testvére. Most nagyon itt álljunk meg, és úgy nagyon imádkoztam, nagyon kértem a lelkembe, szívembe az Urat, hogy legyenek szívek, legyenek értelmek, amelyek megértik azok dolgok fontosságát, amelyekre a Szentlélek nagyon ráteszi az ő kezét. Vigyázzunk arra, senkiben ne legyen egy szemlázadás. Mert tudjátok, a lázadás az a sátánnak a szelleme az ember életébe. Legyen az akármilyen formában. Úgyhogy, mink hídből igazán imádkozzunk, könyörögjünk Istenhez, higgyünk, bízunk meg ő benne, de ha valamit másképp cselekszik, akkor ne legyen bennünk lázadás, ne legyenek kételyek bennünk, mert azt mondja az Úr, hogy örök és hű szeretettel szeretlek tégedet, és nem mondok le rólad. És ha az anya is elfeledkezne az ő gyermekéről, én el nem feledkezek te rólad. Amen. Úgyhogy senki ne kételkedjen, akármilyen helyzet, élethelyzetbe jut, egyszerűen fontos, hogy bízunk Istenben, fontos, hogy keressük az ő orcáját, és fontos, hogy ha még a mi minden elképzelésünk ellen is mennének a dolgok, fontos, hogy bízunk meg, hogy ő kezébe vagyunk, és ő soha el nem hagy bennünket. Csak egyre kell vigyázni, hogy mi ne hagyjuk el őtet. Erre nagyon kell odafigyelni, és ezért azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Mondtam, hogy egy néhány bizonságot elmondok az év elejéről. Bizonyára tudtátok sokan, hogy műtve voltam, kórházba voltam, és nagyon érdekes módon jutottam kórházba. Volt köldök sérvem, és több testvér imádkozott ezért, hogy Isten segítsen rajtam, hogy meg tudjak ebből szabadulni, és úgy kerestem azt a lehetőséget, mert ezt föl kellett varni, és először fölvágni, aztán fölvarni a dolgokat, és ilyen komplikált műtét lett volna ez, de nem tudtam időt találni arra, hogy egyszerűen félretegyem az evangelizációkat, félretegyem az Úr szolgálatait, és hogy találjak erre időt. És úgy valahogy le is mondtam. Elképzelésemben volt, hogy úgy év végéig, hogy megtörténhetne ez a műtét, de egyszerűen nem volt ez olyan, mint egy szentírás, hogy ez így muszáj ennek lenni. Úgy az Úrra bíztam a dolgokat, és mikor már elmúlt a karácsony is, és még karácsony előtt néhány napja is evangelizáción voltam, akkor már láttam, hogy emberileg ebből a műtétből már ebben az évben bizonyára nem lehet semmi. Ha csak Isten csodát nem tenne. És karácsony után úgy éppen leültem, és azt mondom, Uram, milyen csodálatos ez az idő. És mondom, látom, hogy most lenne az a legalkalmas idő a két ünnep között, a karácsony és a új év között. És mondom, Uram, de muszáj csodának lenni, hogy én műtétre tudjak jutni az én helyzetemmel. Most minden orvos megy síjelezni, mindenki fut a kórházból haza, hát én nekem még most éppen lenne a legalkalmasabb. Úgy gondolkoztam, és még úgy lelkemben magyaráztam az Úrnak, mondom, Uram, így csodának kellene lenni, hogy én oda jussak. És ahogy így gondolkodom, egyszer csak cseng a telefon, és valaki hív engem 100 kilométer távolságból, és azt mondja nekem, Sándor testvér, meg vagy már műtve? Mondom, nem, de imádkozunk érted, hogy az Úr lehetővé tegye ezt neked. Hát mondom, majd az Úr gondoskodik. És azt mondja, no, úgy látom, hogy már gondoskodott is, mert azért hívlak, testvérem, hogy el van készítve a műtét, a főorvosnak már föl vannak élesítve a kések, és már vár tégedet, és hogy csak annyit kell, hogy hívd fel őtet. Hát mondom, Uram, éppen most gondolkodok arról, hogy annak csodának kellene lenni, és most kezd történni a csoda. Ugye? Fölhívt egy valaki, akivel legalább fél éve nem voltam kapcsolatban, se telefonilag, se személyesen, és valaki fölhív engem, hogy ilyesmit rendezett el. Fölhívom a főorvost, azt mondja, ó, igen, Barkóczi testvér, mert ez egy hívő orvos, azt mondja, igen, Barkóczi testvér, már tudok magáról mindent, már el vannak készítve a kések is, már a cérnák is el vannak készítve, és akkor, ha akar, jöhet holnap. Hát jó, holnap eljöttem, reggel 9 órakor ott voltam, 11 órakor már vittek a műtőhelyiségbe, 1:30-kor már fölébredtem a műtét után, és kész voltam. Nagyon érdekes lefolyás volt ennek az egésznek, de miért erről beszélek? Tudom, hogy sokan imádkoztatok értem, és lehet, hogy valakinek a szívébe az a kérdés, hát Sándor, miért nem imádkoztál azért, hogy gyógyítson meg az Úr téged is, minek kellett neked menni műtétre? Na most meg fogjuk érteni, hogy miért. Testvéreim, nagyon érdekes volt, mikor beléptem a kórházba, az első kivizsgálásra vitt engem a főorvos, és valaki kérdezte, hogy mi az én munka beosztásom, és azt mondtam, hogy az Úr szolgája vagyok. Az Úr szolgája? Mondom, igen. Berta, hallod, Berta, itt van az Úr szolgája, akarod megismerni? Hát soha nem tudtam, hogy valamilyen Berta van abban a kórházban. Azt jött oda a Berta testvérnő, ő nagyon frissen megtért, testvérnő volt, nagyon örült, bemutatkozott, és valóban imádkozott. Egész idő alatt imádkozott, értem. Mikor elértem a szobára, akkor láttam egy szenvedő embert, aki feküdt ott az ágyon, és úgy háttal volt fordulva, mikor beléptem, közelebb jöttem hozzá, most rámosolyogtam, és azt mondtam, jó napot kívánok, és ő csak úgy visszamorgott nekem. Később mondta nekem, hogy tudod, Sándor, mikor úgy nagyon mosolyogtál, akkor azt gondoltam, az volt az első gondolat nekem, hogy na majd elmegy a te mosolyod. Ugye? De hát így adta az Úr, hogy szépen köszöntem neki, és aztán leraktam a dolgaimat az ágyra, elment egy néhány perc, és akkor megszólal ez a jajgató ember az ágyon, és azt mondja, hogy no, azért illene, hogy bemutatkozzunk egymásnak. Azt mondja, én vagyok a városkánkba a kommunista elnöke, és ki maga? Hát mondom, én még Istennek szolgája vagyok. És azt mondja, hogy hú, de jó találkoztunk. Azt mondja, milyen érdekes. Mondom, hát látom, hogy valamit az Úr készített. És mindjárt elmondta ez az ember az ő panaszát. Azt mondja, tudja, én úgy elestem, hanyat vágottam, annyira összeütögettem, ütögéltem magamat, hogy olyan fájdalmaim vannak, minden lélegzésre szúrások és fájások, szinte úgy érzem, mintha ez nagyon rosszul végezne. És azt mondja, azt gondolom, hogy innen már élve haza se fogok menni. Valóban lehetett látni rajta, hogy nagyon nehezen lélegzett, nagyon fehér volt, olyan volt fehér, mint a fal. És akkor odajöttem ehhez a beteg emberhez, mikor azt mondta, hogy lehet, hogy haza se fog menni onnan. Rátettem a kezemet az ő vállára, és azt mondom neki, ne féljen, mert az Úr Jézus szereti magát. És haza fog menni, és Isten meg fogja magát áldani, és Isten szeretete magával van. Rám nézett, és azt mondja, tudja mi? Hát nekem az a kommunizmus nem is ott semmi. És azt mondja, de látom, hogy magának valamije van. Mondom, igen, és ha akarja tudni, hogy mi van, az van, hogy az én szívemben ott van az Úr Jézus Krisztus. Ő elfoglalta az első helyet, és én szeretem az Úr Jézus Krisztust, és ő szeret engemet. És az Úr Jézus szereti magát is. És ha akarja, az ő szívébe is benne lehet. De azt mondja, én szívemben, tudja, milyen bűnös ember vagyok én. Hát én vagyok a legbűnösebb ember, hát engem is szeretne Jézus. Mondom, hát ha így lássa, hogy maga bűnös, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ő nem jött az igazaké, nem jött a jókért, hanem az Úr Jézus jött a bűnösökért. És ha maga valóban azt lássa, hogy maga bűnös ember, akkor jó címre talál, mert a maga szívében is ott akar lakni az Úr Jézus. Csak meg kell vallani a bűnöket. El akarja fogadni. Azt mondja, el. És akkor elkezdtem vele imádkozni. Vezettem a megtérésnek a imájával. Megvallotta az ő bűneit, azok a ocsmány bűnöket. Elmondta, megvallotta. Szívébe hívta az Úr Jézus Krisztust. És mikor áment mondtuk, azt mondja, ó, még könnyebben is lélegzek, azt mondja. Mondom, hát persze, olyan nagy batyut letett, akkor könnyebben lehet lélegezni. És aztán olyan boldog volt, és úgy bíztattam, és olvastam neki a János evangéliumából, hogy aki befogadta őtet, hatalmat és jogot kapott, hogy Isten gyermekévé neveztessen. És akkor olyan öröm jött ennek a beteg ember szívébe, és belépett a harmadik páciens. És még csak az ajtóban volt, akkor már jajgatott, és azt mondja, hogy jaj, férfiak, azt mondja, velem nagyon, nagyon nagy baj van. Olyan epeköveim vannak, mint két galamtojás, itt vannak a fényképeken, és azt mondja, hogy most engem fognak vágni, én rettenetesen félek a késtől, mi lesz velem? És akkor az én János barátom, aki éppen megtért, azt mondja, ne féljen, fogunk a prédikátorral magáért imádkozni, az Úr Jézus megsegíti magát, és minden jó rendben lesz. És úgy ránk nézett mind a kettőnkre, úgy vizsgálta, hogy komolyan-e vesszük, és azt mondja, maguk hívő? És azt mondja János barátom, igen, én még csak 20 perce vagyok hívő. De én hiszem, hogy ha fogunk magáért imádkozni, már nekem is könnyebb lélegezni, amióta átadtam életemet Jézusnak. Ha akarja, maga is átadhassa. És akkor rögtön megfogtuk a vállát, és a János barátom is, ahogy látta, hogy én ő érte imádkoztam, ő ugyanúgy megfogta ennek az embernek a kezét, és elkezdtünk imádkozni. És a mi barátunk, az sírt, úgy csurogtak az ő könnyei, hogy imádkoztam, buzgóan kértem az Urat, hogy érintse az ő szívét, hogy tisztítsa meg, fogadja előtet, mint az ő gyermekét, és hogy bocsássa meg neki a bűneit, és hirdettem a bűnei bocsánatát, és ő olyan boldog volt, leszállt a menny, tudjátok ott is, és aztán elment, másnap reggel vitték őt műtétre, és a főorvos mondja nekem, hogy Sándor, testvérem, nagyon csodálatos dolog történt. Mondom, mi történt? Képzeld el, hogy fölvágtam ezt az embert, ott volt a kép, ami le volt fényképezve neki a bensője, ott volt a két epekő a fényképen, fölvágom, és olyan gyönyörű epéje volt, mintha újjá lett volna neki teremtve. Azt mondja, még a belei között is kaparáztam, nem-e találom a köveket. De nem találtam egyet se, hát megigazgattam a beleit, és visszomartam őket. Olyan csodálatos testvérek, és akkor jöttek tovább az emberek. Jött a további ember. Jött, és az is annyira félt, az még nagy sérve volt, el volt neki fakadva, és a belei jöttek kifele neki, és egyszerűen rettenetes fájdalmakkal jött be arra a szobára, és annyira félt, olyan nagy félelem volt ezen a férfin, hogy így rángatolódzott neki, a idegek úgy rángatták neki a arcát, arcizmokat, a kézen így ugrált neki a izom, még egész testén lehetett látni, hogy olyan nagy félelem volt rajta, hogy csak egy szó és megszöki. És bejött, és azt mondja, hú, úgy félek, hogy mi lesz velem. És hát persze, hogy már hárman voltunk az úréi ottan. Akkor az én testvéreim megszólaltak, és azt mondják, hogy hát fogunk magáért imádkozni, és az Úr megsegíti. Meg fogja látni, hogy bennünket is megsegített. Hát az az ember, az úgy át, tudjátok, mint mikor valakit futásnak készítenek neki. Azt mondja, maguk hisznek Istenbe. És mindenki intett, hogy igen, hívők vagyunk. És akkor ő meg akart szökni, de én addig odajöttem, rátettem a kezére a kezemet a vállára, és elkezdtem érte imádkozni, és kértem az Urat, hogy az ő szeretete érintse ezt a férfit, hogy fogadja el, hogy az ő kegyelmébe fogadja bele ezt a férfit, és képzeljétek el, hogy úgy megnyugodott, aztán leült, és nem szökött haza, nem szökött meg. Valóban megműtötték, 4 nap múlva hazaengedték onnan, mert ő ilyen szegényebb családból volt, kellett fizetni a kórházat ottan, és azt mondja, otthon is tud gyógyulni. És megint néhány nap múlva jött vissza, és vették ki neki a öltéseket. És mikor jött vissza, én nem tudtam, hogy mi történt ezzel a férfival, de jött vissza kivenni az öltéseket, és olyan boldogan bejött a szobára, és azt mondja, hogy úgy örülök, hogy még itt vannak maguk. És azt mondja, hogy az én nővérem szeretne magával, Barkóczi úr, szeretne magával beszélgetni telefonon. De mondtam neki, hogy nővérem, te ne zaklasd azt a prédikátor, elég a baja, őt is vágták, varták, minden problémája van. De nem, hogy én akarok legalább néhány mondattal, szeretnék ezzel az emberrel beszélgetni. És azt mondja, fölhívhatná magát az én nővérem. Mondtam, persze, hát számot nem varták, se nem vágták, akkor beszélni tudok, csak ülni nem tudok, mondom, hát, és akkor szól a hang a telefonba, Barkóczi úr, mondja meg nekem, mi történt az én öcsémmel? És én nem tudtam elképzelni, hát mi történhetett vele. De az olyan meglepetéssel mondja ezeket a szavakat, azt mondja, mi történt az én öcsémmel? Mondom, hát önnek kell tudni, hogy mi történt. Hát Hát mit gondol, hogy mi történt? Képzelje el, hogy ez olyan férfi volt ez az én öcsém, hogy ő előtte Istent nem lehetett említeni. Ha valaki említette az Istent ő előtte, annak futni kellett előle, vagy ha nem bírt az elfutni, vagy nem akart elfutni, akkor ő futott, ő menekült el. De egyszerűen ő ilyen társaságban, ilyen emberek között, akik Istenről beszélnek, ő nem állta meg a helyét. És képzelj el, ahogy hazajött a kórházból, másról nem beszél nekem, csak Istenről, Jézusról, és imádkozik, és olvassa a Bibliát. Hát mondom, dicsőség Istennek, és tudja, hogy akkor mi történt vele? Hát az Úr Jézus az ő szívébe költözött. És elkezdett ez a hölgy a másik oldalon sírni. És mondom neki, hölgyem, és szeretné a szívébe fogadni maga is az Úr Jézus Krisztus, úgy, mint az öcséje is ezt átélte. Azt mondja, igen, csak nem tudom, nem is hallottam, hogy ilyet lehet. És hogy lehetne ez? Hát fogok magáért imádkozni. Akkor fogom magát vezetni a megtérés imájában, és akkor maga fogja ismételni a szívébe, őszintén, igazán a lelkébe, és be fogja hívni az Úr Jézust a szívébe. És akkor telefonon keresztül imádkoztam ezzel az asszonnyal, akit nem is láttam soha életemben. És ő sírt a másik oldalon, és megköszönte, és azt mondja, jaj, de boldog vagyok, hála az Úrnak, boldog vagyok. Valóban befogadta az Úr Jézus Krisztus. Jött megint egy bácsi, jött egy papa, aki még csak ajtóban volt, már mesélte a problémát, és azt mondja, az én elődeimnek mindnek levágták a lábait, és azt mondja, látom, hogy most enyém van a soron. És mondom neki, mi a baj, mi a probléma? És azt mondja, hogy nincs vérkeringés a lábaimban, és egyszerűen olyan hidegek a lábaim, és fájdalmak vannak, és látom, hogy már vége az egésznek. És akkor ott volt egy testvérem látogatásban meglátogatni engemet. Mondom neki, hogy drága testvérem, tudod mi? Gyere, megfogjuk ennek a papának a lábait, ahogy lefeküdt az ágyra, megfogtok a lábait, egyik testvér a egyik lábat, másik testvér a másik lábat, imádkoztunk, buzgóan könyörögtünk az Úrhoz. Az embernek még nem is beszéltünk Jézusról, csak imádkoztunk, könyörögtünk, sírtunk az Úr előtt. És ez az idős papa úgy csurogtak a könnyei, úgy érintve volt, olyan mennyei erő leszállt, és érintve volt az ő szíve. És csak a végét elmondom, mert nagyon hosszú lenne az egész. Saját lábaim ment haza, vérkeringés elkezdett neki munkálkodni, még akkor, mikor én ott voltam, már hazatartott az ő útja, mert már lábai rendbe voltak neki. Isten gondoskodott, dicsőség Istennek ezekért a dolgokért. De nagyon érdekes az, testvérek, hogy egy éve azelőtt ígértem abba a városkába, ahol ez minden történt, megígértem egy evangélikus lelkésznek és egy református lelkésznek, akik megtérve vannak, hogy elfogadom a meghívást az evangelizációra. És ők azt mondták, hogy Sándor testvérem, de itt nincsenek megtért emberek ebben a városban, és nem is tudjuk elképzelni, hogy hogyan indítaná el Isten ebbe a városba az ébredést. És ez márciusban volt, én december végén és január elején voltam műtve, és márciusban volt már az evangelizációm abban a városban. Testvérek, az Úré legyen a dicsőség, és vannak itt néhány testvérek, akik voltak, és szolgáltak, segítettek ebben a városkában, és látták ezeket az embereket. A kultúrház telve volt emberekkel, és olyan 100-120 ember lehetett ugye, ott abban a helységben, és dicsőítettük az Urat, és a nagyon sok lélek megmozdult, nagyon sok ember elindult az Úr Jézus Krisztus után ebben a városban. Úgy látom, testvérek, hogy tudjátok, volt két lehetőségem, hogy Uram, miért nem gyógyítsz meg engemet? Másokért imádkozott. Mások akikért imádkozok, látom, hogy csodákat tudsz tenni. És engem beküldsz kórházba. És azt mondta nekem a Szentlélek, tudod, Sándor, tégedet nem lehetett volna másképp beküldeni abba a kórházba, mert neked nem volt volna mi keresnivalód ottan. És akkor így elküldtelek oda, és ha te nem magad körül tengődtél, nem magad körül forgolódtál, hanem kerested az én dicsőségemet, kerested az én orcámatot, akkor kijelentettem magad neked, és így megszereztem az én dicsőségemet ott azon a helyen, ahova küldtelek tégedet. Nagyon csodálatos folytatása vannak ezeknek a dolgoknak, testvérek. Nem akarok már tovább foglalni az időt, tudom, hogy nagyon sok idő elment, és de akarnám megköszönni azoknak a testvéreknek, akik imádkoztatok, akik tudtátok, hogy milyen helyzetben vagyok is, és tudtatok, hogy imára vannak szükségek az én életemben, és hogy valóban imádkoztatok és támogattatok, és azoknak a testvéreknek is köszönöm, akik jöttetek, énekekkel szolgáltatok, bizonságtételekkel szolgáltatok, és megtérésre hívtátok azokat az embereket. Most van a városban ébredés, vannak új lelkek, van Isten népe ebben a városban is. Dicsőség Istennek. Drága testvéreim, ennyi a bizonságtételekből egyelőre, majd holnap folytatok más bizonságokat. Szeretnék elolvasni igéből a Péter közönséges első leveléből a második rész. Első 10 verset. Péter első közönséges levele, második rész, első verstől így olvasom az Úrnak a igéjét. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választos becses kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban. Imé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetlenek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, s botránkozásnak sziklájával. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vattok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságáról hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vattok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vattok. Ennyi a felolvasott ige. Helyet foglalunk, testvérek. Bizonyára megfigyeltük, hogy a 9. vers eleje így kezdődik. Ti pedig választott nemzetség vattok. Drága testvéreim, a küldetés, mikor beszélünk a küldetésről, testvérem már szólt arról, hogy szükséges az elhívás, ugye? De ahhoz, hogy legyen küldve valaki, valaki az elhívást befejezze és betöltse, erre kell a kiválasztás. Én ma este szeretnék néhány gondolattal nagyon mélyet szántani, lehet, hogy valakik úgy fogják mondani, hogy ó, ez erről még így nem gondolkoztak, de nagyon fontos az, hogy mély szántást szántsunk arra, hogy értsük meg a kiválasztást. Nagyon sokszor keresztények ilyen kísértésbe esnek, és úgy gondolkoznak, hát minek is én igyekezzek, valahogy nem megy nekem ez a kereszténység, akkor ki tudja, választott-e vagyok, ki-e vagyok választva az Úrtól. Választott Istennek embere vagyok, ugye? Ilyen kísértésekbe, ilyen gondolatokba néha beleesnek ilyen sátáni csapdákba, amelyek megfosztják attól a bizalomtól, ami Krisztusban lehet minden Isten gyermekének. Hogy történik? Honnan jött egyáltalán a kiválasztásnak a gondolata? Mert ez nem volt örökké való, a kiválasztásnak a gondolata nem volt örökké a mennyben. Honnan történt? Tudjátok, mikor kiválasztásról van szó, és valami küldetésről, és valami oda helyezésről, akkor hiányról van, elsősorban hiányra nézve van ez a kiválasztás. Valami hiány van, valahol egy hely üres, akkor ki kell választani, kit küldök oda, és ha üres ez a hely, akkor rá kell jönnöm arra, hogy valakinek ott kellett volna állni, és miért nem áll. Lássátok, valami történt az örökké valóságban, mikor az első küldetés, mikor először a küldetésnek a gondolata, vagyis a kiválasztásnak, elsősorban a kiválasztásnak a gondolata előjött. Mi történt? Én már némelyek előtt beszéltem, de nagyon ide tartozik, hogy az a gondolkodás ne legyen megszakítva. Nagyon oda tartozik az a odafigyelés, hogy mi is történt a mennyben. Mert mennyben először hangzott az, hogy kimegy nekünk, és mennyben hangzott az, hogy megyek, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez a kijelentés, ez a szükséglet, amely ott történt, ez abból jött, testvérek, hogy az Úrnak, Istennek volt egy csodálatos angyala, amely nagyon közel állt ő hozzája, és ez a csodálatos angyal minden többi angyal közül közelebb állt Istenhez, úgyhogy úgy lehet mondani, hogy közvetlen mellette volt. Ezt a szolgálatot végezte, mikor Istennek a jelenlétét dicsőséggel kárpítozta, vagyis befedezte, így lehet mondani? Befedezte. Ez azért volt, testvérek, mert az angyalok maguk sem nem tudták elviselni Istennek jelenlétét. Isten jelenléte egy olyan dicsőséges, olyan szent és olyan tökéletes, hogy még a maguk, az angyalok se nem bírták, mert Isten teremtményei, az angyalok, nem bírták elviselni Istennek jelenlétét. És azért egy nagyon közeli angyal volt, aki ott állt az Úr mellett, aki el tudta hordozni Isten dicsőségét, és aki munkálta ezt a befedezést, ezt a kárpítozást, ezt az Isten dicsőségét, és növekedett az ő szolgálata. Egyszerűen Isten körül forgolódott, és ahogy Isten körül forgolódott, akkor kitágult az ő ismerete, az ő bölcsessége, az ő szépsége, az ő gazdagsága, az ő tudása, egyszerűen annyira kivált angyallá vált, és még mindig növekedett az ő nagysága ennek az angyalnak, hogy látta, hogy kivált a többi angyalok közül. Valóban ott járt Isten közelségében, és az örökké valóságban nem volt semmilyen probléma és semmilyen hiány. Egy pillanatig. És nem is volt addig szükség egy küldetésre vagy kiválasztásra. Addig nem is volt szó, a kiválasztás szó el se hangzott a mennybe. De figyeljétek meg, ebben a pillanatban megtörtén egy probléma, mikor ez a gyönyörű angyal, aki ráfigyelt az Úrra, és az minden tekinteten mindenkor az Úron volt, és az Úr körül forgolódott, és növekedett, és kitágult az ő ismerete, egyszer az ő figyelmét leveszi Istenről, és magába fordítja. Ez a pillanat egy katasztrofális, egy tragédia, egy szellemi tragédiát jelentett ennek a angyal személyébe. Mert akkor, mikor levette az ő szemét, az ő tekintetét Istenről, magába fordult, magára nézett, és elkezdett forgolódni attól a pillanattól saját maga, saját énje körül. Akkor jött rá, hogy hát én milyen szép vagyok, én milyen bölcs vagyok, én mennyire gyarapodtam a bölcsességbe, a tudásba, az ismeretbe, mennyire kivált vagyok, én. Értitek, hogy miről van szó? Az a tekintet le volt véve Istenről, és magába fordította. És attól a pillanattól már nem Isten körül forgolódott, hanem saját énje körül. Ott kezdődött el. És tudjátok, mikor ő Isten körül forgolódott, akkor ilyen, úgy lehet mondani, ilyen tölcsér alakba, egy ilyen rajzban, ha tudnám így megmagyarázni, képzelhessük el, hogy kitágult az ő ismerete, az ő szíve, érdeke abban a szolgálatban, az ő szépsége, az ő nagysága, fölfele emelkedett az ő szolgálata, kitágult az ő tudása, mindene, egyszerűen ilyen tölcsér alakba lehetne így grafikailag kifejezni ezt a növekedést, ezt a lelki növekedését. És tudjátok, egy boldogság, mikor az ember olyan tág helyre jut, és mikor úgy gyarapszik, és mikor nem szorítva van, hanem úgy tág helyre jut, akkor egy boldogság lepi el az ő életét, és olyan megelégedettség. De abban a pillanatban, mikor ez az angyal magába fordította az ő tekintetét, és elkezdett maga körül forgolódni, akkor elkezdett szűkülni az érdekköre. Figyeljük meg, hogy levette figyelmét Istenről, már nem érdekelte őt az a szolgálat, hogy ő neki milyen feladata van az Úrtól. Már nem érdekelték, hogy mi lesz az angyalokkal, hogy ő neki védni kell az angyalokat, ugye? És így tovább. Elkezdett szűkülni az érdekköre, és lefele ment az ő szolgálata. Lehet ezt elképzelni, mint ilyen spirálist. Nagyon érdekes az, testvérek, hogy manapság is a okkultisták és a okkultizmusban lévő emberek ezt nagyon jól ismerik, és meg voltam lepődve azzal, hogy egyik jel, a sátánnak a jele, egy spirálnak a jele. És valóban a sátán nem is titkolódik azzal, hogy valóban ez a leszűkülés, ez az érdek leszűkülés az ő életébe, és ez a megbukás, ez a lebukás abból a helyről, ahova Isten őtet állította, akkor, hogy valahova így történt. Nem akarok túlságosan belemerülni, de nagyon hasonló módon magával szakította az embereket is. Persze, ez akkor még nem volt se ember, akkor még nem volt se se csillagok, se föld, se ég, még ez örökké valóságban történt. És tudjátok, az, ami, ha probléma történik egy örökké valóságban, akkor az egy örök probléma. Így van? De Isten az ő bölcsességében azt tette, hogy ezt az örök problémát egyszerűen, tudjátok, mintha valamit írtok, és valami baj keletkezik, akkor ilyen zárójelbe teszitek. Isten egy ilyen zárójelbe tette ezt az örök problémát, és az azt jelenti, hogy ezt az örök problémát kiiktatta az égből, kiiktatta az örökké valóságból. És hogyan? Meghatárolta ezekkel a zárójelekkel. És mik azok? Meghatárolta idővel, és meghatárolta térrel. De még nem volt tér, és nem volt idő. Ezért kellett teremteni az eget és a földet. Az eget és a földet, mikor megteremtette, megteremtette a tért, mert szétosztotta a csillagokat, az azt jelenti, hogy távolságokat, már mérhetők voltak a távolságok, és ahogy mozogtak a égi csillagok, ugye, és változott a nap és a éj, és ezáltal mérhető volt az idő. Addig nem volt mérhető az idő. Egyszerűen örökké valóságban nincs idő. Isten az ő bölcsességébe, ilyen zárójelbe, lezárta időbe és térbe, lezárta ezt az örök problémát. Tudom, hogy nagyon mély dolgok, amiket mondok a testvéreknek, de hogy megértsék, hogy miért először is elhangzott a mennybe a kiválasztás szó. Ki fog nekünk menni? Tudjátok, ennek a angyalnak a helye üres maradt. Ennek a angyalnak a helye üres maradt, és tovább, ha tanulmányozzuk a Bibliát, akkor nagyon odafigyelünk arra, hogy a Júda apostol az beszél valamilyen angyalokról, akik elhatták az ő lakhelyüket, és egyszerűen Isten az ő haragjába ezeket az angyalokat ugyanúgy örök sötétségbe és örök bilincsekbe zárta őket, és várakoznak Isten ítéletére. Testvérek, nagyon érdekesek ezek a dolgok, és mikor én gondolkoztam azon, hogy mit is tettek ezek az angyalok, akkor az én Bibliámban, a szlovák Bibliámban van egy utalás erről a Júda helyről a első Mózes könyvében, a 6. rész, mikor az van megírva, hogy Isten emberei lejöttek a földi nőkhöz, és paráználkodtak velük, feleségül vették őket, és így tovább, és nagyon csodálkozunk azon, ha felfogjátok olvasni ezt az ige helyet, hogy aztán már nagyon hamar bekövetkezett az, hogy jött a vízözön, és Isten elpusztította a világot. És elszomorodott Isten szíve, hogy egyáltalán teremtette az ember. Itt arról, azokról az angyalokról van szó, olvashatnák azokat az igéket, azért mondom az igehelyeket, az első Mózes 6. rész, első verstől olvashatók ezek, hogy Isten fiai bejöttek ezekhez a nőkhöz, ezekhez az asszonyokhoz, és ezek óriásokat szültek neki. És abban az időben már annyira elsokasodott a bűn, annyira elsokasodott az a tévejgés, amely Isten azt mondta, az embernek a szíve tévelyeg, és véget vetek neki. És az ő évei 120 év lesz. Testvérek, ezeknek az angyaloknak a helye is üres maradt ott az égben. Ugyanakkor, mikor a sátán le volt vetve erről a földről, akkor magával azt olvasuk az írásokban, hogy magával szakította egyharmadát, a angyalok egyharmadát. Ezeknek is a helyük egyszerűen üres maradt a mennyben. Küldetés van, no mostan gondoljunk arra, hogy van elhívás, van küldetés, és van kiválasztás. Tudjátok, ha beszélünk a kiválasztásról, az Úr Jézus így beszél, hogy sokan vannak, akik el vannak hívva, sokan hivatalosak, de kevesen a választottak. Testvérek, kik azok a választottak, kik azok, akikről azt mondja az ige, hogy ezek választottak? Azt mondja Péter, hogy ti választott nép vagytok, királyi papság, Isten dicsőségére, hogy legyetek. És aztán azelőtt az van megírva, hogy vannak, akik nem engedelmeskednek Istennek. Vannak, akik nem veszik komolyan Isten beszédét, és nem engedetlenek, és Isten haragjára vannak rendelve. Most ez nem beszél a Péter hitetlen emberekről, mert azok nem is tudják Isten akaratát. De azokról beszél, akik tudják Isten akaratát, tudják, hogy megkapták a elhívást, kaptak küldetést is, és mégis nem vették komolyan a dolgokat, könnyen vették a dolgokat életükbe, engedetlenek voltak, és egyszerűen az van megírva, hogy arra vannak rendelve, hogy Isten haragjára. Isten haragjának napjára. Testvérem, itt látom azt, hogy mikor küldetésről, mikor elhívásról, és mikor kiválasztásról van szó, látni, ezeknek a szóknak, ennek a témának itt kell meglátni az eredetét, itt kell meglátni a gyökerét. Másképp nem értjük meg. Azt gondoljuk, hogy hát ez ilyen véletlen talán, vagy egyet Isten így gondolt, vagy nem. Egyszerűen nem értjük meg, hogy mi Istennek ezzel célja. Ha te meg akarod érteni ezt a három szót, amiről szó lesz itt ezen a konferencián, akkor neked az örökké valóságnak a szemszegéből kell figyelni a dolgokat, mert különben nem érted meg. Nem arról van szó, mit csinálsz itten, milyen a te funkciód, vagy hogy hívnak téged, vagy kinek néznek, vagy kinek látnak, hanem ki vagy. Ki vagy. És hogy valóban választott te vagy. Hogy ki-e vagy választva Istentől. Mert elhívva lehetsz, küldetésed lehetsz, de ki-e vagy választva. És azért, hogy ott legyél a mennybe. Azért, hogy azt a helyet, amit ott elkészített neked Jézus, hogy te elfoglal. Mert oda semmi szentségtelen nem fog bemenni. Oda semmi engedetlen nem fog bemenni. Oda nem fog bemenni a lázadás. Oda nem fog bemenni a bűn. Oda nem fog bemenni valami, ami más akaratból van, mint Isten akaratából. No, figyeljétek meg, mi történt? Ameddig minden jó rendben volt, az örökké valóságban mindenben megtörtént az Isten akarata. De abban a pillanatban, mikor ez az angyal magába fordította az ő tekintetét, és magát elkezdte figyelni és dicsőíteni, abba a pillanatban kezdett megvalósulni az én akarat. Azt mondtam, hogy hasonló módon magával szakította az angyalokat, és magával szakította az embert is. Ameddig az Ádám és a Éva Isten akaratát teljesítette, addig egy csodálatos Istennel való békességben élt, és csodálatos öröm és boldogság töltötte az ő szívüket. De testvérek, figyeljétek, mit mondott nekik az ördög a kígyó formában. Ha ti esztek abból a fából, amit megtiltott nektek Isten, akkor ti olyanok lesztek, mint az Isten. Magukba fordultak, és azt mondták, én olyan leszek, mint az Isten. És elkezdődött a én körül való forgolódás. Abba a pillanatban ők levették a tekintetüket, ugyanúgy, mint a sátán levette az Úrról, ott ugye a dicsőségbe ugyanúgy levették a tekintetüket, magába fordultak, magára néztek, és abban a pillanatban észrevették, hogy mezítelenek, hogy mesztelenek. És itt van az, drága testvéreim, hogy mikor az én akaratnak a szolgálata van, az az első, hogy ember tele van félelmekkel. Ha van itt valaki ebben a gyülekezetben, és nem tud megszabadulni a félelmektől, akkor tudd meg, hogy a Ádám se nem tudott megszabadulni, és a Éva se nem tudott megszabadulni a félelmektől. Azért nem tudott megszabadulni, mert én forgolódás volt. Én akaratnak a vágya teljesítése. Testvérem, azért vannak a félelmek a te életedben, mert a te akaratodnak a valósulása nagyobb kívánat a te szívedben, mint Isten akaratának a megvalósulása. Én tudom, mit beszélek, csak nem tudom, hogy fele tudjuk minnyáján fogni, hogy miről is van szó. Abban a pillanatban, amikor nem tudsz lemondani a te akaratodról, nem tudsz lemondani a te elképzeléseidről, a te vágyaidról, a te igényeidről, egyszerűen ameddig ott van a központban a te éned, és szolgálod a te énedet abban is, hogy vannak elképzeléseid, akkor nem Isten akaratáról van szó a te életedben, hanem én akaratról. És az a én akarat mindig mélyebbre és mélyebbre visz. Azt mondtam, hogy mikor a sátán magába fordult, akkor egyszerűen kezdett szűkülni az ő érdekköre, és egy, tudjátok, egy ilyen nyomás, az mikor jön ilyen érdekszűkülés egy ember életébe is, egy ilyen nyomás gyakorol. És ha ezt a nyomást, ezt nevezzük depressziónak. Tudjátok, nagyon sok ember, és még hívő emberek is, sok kereszténnyel találkoztam, hogy depressziósak. És tudjátok, ez a depresszió abból az úgy működik, hogy elveszíti az ember az érdeket, már nem érdekli őtet a férje, vagy a felesége, nem érdeklik a gyerekek, nem érdekli őtet a családja, és csak maga körül forgolódik, és már végül már annyira mélyet van, és olyan, annyira leszűkült az érdekköre, hogy már csak az a kérdés, körül forgolódik, hogy miért vagyok én ilyen szerencsétlen, miért vagyok ilyen beteg, miért, és egyszerűen már be van szűkülve az embernek az érdekköre. Én láttam beteg asszont, akinek drága, gyönyörű gyermekei voltak, és annyira le volt szűkülve az ő érdekköre, hogy egyszerűen nem látta, hogy ott voltak a könnyes szemek azoknak a gyermecskéknek, és az édesanyja beteg volt, és csak mindig csak azt mondta, miért vagyok én ilyen szerencsétlen, miért. Lássátok, ez a beszűkült helyzet, ez az, hogy magába fordította az ő tekintetét, és itten mélyre megy, egészen oda lemegy az ember, hogy lesüljen, lebetegszik. Persze, hogy akarnak segíteni az orvosok is, mikor úgy maga körül forgolódik, adnak elektrosokkokat, adnak tablettákat, adnak ilyen segítséget, hogy az ember ebbe a forgolásba, az ő gondolkodásában leállítják. Testvéreim, de más a szabadulás, Isten szabadítása másképp munkálkodik. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy, ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell felemeltetni Isten fiának, hogy aki hittel ránéz, ugye, aki hittel elfogadja, annak örök élete legyen. El ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot. Ugye? János 3:16. Ha ezeket olvasuk, ott találjuk ezeket a szavakat, hogy ahogyan a Mózes kiemelte a kígyót a pusztába, úgy ki kell emeltetve, hogy legyen. Hogy ránézzünk. Na figyeljétek, Krisztus szerinti szabadulás ebből a önforgolódásból az úgy történik, hogy leveszem az én nyomorult helyzetemről, az én az én nemről, az én akaratról, és minden én vágyról leveszem a tekintetemet, és hittel fölnézek Jézus Krisztusra. Ez a szabadulásnak az útja. Azok, akik megvoltak mardosva, most gondoljatok bele, megvoltak marva ezekkel a kígyókkal, hát mit csináltak? Mindenki a maga csípése, mindenki a maga baja körül forgolódott. Így van? Így van? Forgolódott, mert el volt foglalva a saját baja ő. Hát ma is az emberek, pláne a depressziós emberek, maguk bajával úgy el vannak foglalkozva, és úgy forgolódnak maguk körül, hogy nem tudnak megszabadulni. De az a szabadulás tekintetben, hitből való tekintetben van, hogy én fölnézek Jézus Krisztusra, és fölnézek őrá, és akkor, mikor hittel fölnézek Jézus Krisztusra, akkor nyerem meg azt a szabadulást. És akkor már nem foglalkozok magammal, mert ott meglátom azt az ártatlan báránt, aki az én bűneimért, az én megmarásaimért, ő áldozta föl önmagát, ő halt meg a Golgotán, a kereszten, én érettem, helyettem és miattam. Na mostan, lássuk testvérek, így történik a gyógyulás, így történik a szabadulás. Hogy bennünket is Isten egy ilyen állapotba, elesett állapotba megtalált bennünket. Fölemel, magához von, megtisztított, megszabadított, meggyógyított, Isten gyermekévé tett. És azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy megyek, hogy készítsek nektek helyet ott az én atyámnál. Mert az én atyámnál sok hajlék van. Ha nem így lenne, megmondanám néktek, azt mondja az Úr Jézus. De megyek, hogy elkészítsem a helyeket. Az nem az, hogy megy építeni, azok már föl vannak építve, testvére. Azok már föl vannak készítve, csak neked legyen elkészítve. A te számodra legyen elkészítve. Ez egy nagyon csodálatos, amit megfigyelhetsz, hogy ezek a hajlékok, ezek már készen várnak terjád. Úgyhogy ezt a helyet neked el kell foglalni. Ez a kiválasztás. Testvérem, te nem arra vagy kiválasztva, hogy te ezt csinálj, vagy azt csinálj, vagy amazt csinálj. Te arra vagy elsősorban kiválasztva, hogy Isten gyermekévé legy, és ott légy egyszer az örökké valóságba, Isten dicsőségébe. Amen! Az a cél! Ha nem látod a célt, akkor a többit nem érted meg, ami körülötted történik. Mert ha csak részből nézzük a dolgokat, akkor tudjátok, az olyan, mint egy puzzle, amit mikor lássátok egy nagyon érdekes dolog, de nem tudjátok elképzelni, hogy még ebből mi lesz. Ugye? De ha összerakjátok a képet, akkor egy csodálatos kép, megértitek az egész Isten munkájának és Isten tervének, megértitek a mélységét, és akkor mertek bátorkodni arra, hogy valóban Istennek veled is terve van. Ez nagyon csodálatos dolog. Bizonyára fogunk a napokban beszélni az elhivatásról és a küldetésről is. De én azért azzal a legfontosabbal kezdem, azért kezdem a kiválasztással, hogy megértsük, hogy valóban, hogy mit is jelent ez a kiválasztás, hogy elsősorban Isten bennünket arra választott ki, hogy ezeket a helyeket, ezeket a lakhelyeket majd tudjuk elfogadni, és ott örökké vele lakni. Ez Isten akarata. Miért beszéltem ezekről az angyalokról, akik elhatták a lakhelyüket, és paráználkodtak, és tisztátalanokká váltak? Azoknak is megmaradt az ő lakhelyük, és egyszerűen megmaradt az a üres hely. Megtalálhassuk a János jelenések könyvébe a 144 ezer szüzet, aki ott lesz a mennybe, a bárán dicsőségét fogják énekelni, és fogják dicsőíteni. Miért szüzekről van szó? Mert volt egy angyalcsoport, amely elhatta az ő lakhelyét, és ezt a helyet be kell tölteni. Nem fogok ezekről a dolgokról mélyebben beszélni, Azért, mert ezek kijelentések, amit az Úr nekem megmutatott, és azért mondom csak, a testvérek, a küldetés elsősorban az, hogy elfoglalni azokat a helyeket, amelyek ott maradtak, amelyekben nem állták meg a helyüket, azok a angyalok, akik ott voltak. És most megkérdeznek benneteket, mennyi angyal volt maga, a sátán mennyi angyalt magával szakított? Nem tudjuk a számukat. De tudjuk, hogy hatalmas nagy seregek voltak ezek, és egyszerűen ezeknek a helyük ott üres maradt. Ezek nem dicsőítik Isten. Ha majd te egyszer oda fogsz fölmenni, ha ott lesz a te lakhelyed, mi lesz a te dolgod? Elfoglalod azokat a helyeket, és dicsőíteni fogod Istent örökkön örökké. Amen. Csodálatos dolgok ezek. Érted a kiválasztást? Csak arról van most szó, hogy ott legyél. Ott legyél. Testvérem, és ennek a módját, hogy te ott legyél, ezt majd meg kell keresni a Bibliába, hogy ki ne essünk Isten kegyelméből, hogy valóban valahogy el ne tévedjünk, és valóban odafigyeljünk. Annyira kell, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy imádkozzatok, és figyeljetek. Legyetek mindig figyelésbe. Ébren legyetek. Imádkozzatok. Hogy ráfigyeljetek. Ez az Úrra való figyelés, testvérek, ez valakinek úgy tűnhet, hogy ez egyszerűen fárasztó. Nem, testvérem? Nem úgy néz ki? De nem. Hát te szereted az Urat. Én emlékszem, még mikor friss, ilyen házas fél voltam, feleségemet, vagyis a Zsuzsikát feleségümnél vettem, akkor egyszerűen nem volt fárasztó. Én annyit udvaroltam neki, hogy ma azon gondolkozok, hogy hol vettem én annyi erőt. Mindig csicseregtem neki, mindig körülötte voltam. Most azt mondja, apukám, olyan csendben vagy. Hát mondom, most csicseregnek a gyermekek. De én is csicsergek neki, nagyon szeretem. Ne legyen félreért is. Testvéreim, és itt van az a szeretet, tudod, hogy te akkor nem fárasztó az Úrra nézni, ha te őtet szereted. Ha te első szeretetben benne vagy, és szereted az Urat, és akkor vele vagy, és neki csicsereg, ő neki beszélsz, ő vele vagy, az ő közelségébe vagy. Egyszerűen az ő közelsége téged megerősít, fölépít, buzdít, betöl, boldoggá tesz. Na még milyennek voltunk, testvérek, mikor udvaroltunk? Ugye? És így van az Úr Jézusnak a szeretetében, az első szeretetben, mikor benne vagy, akkor ez nem fáraszt. Emlékszem, hogy jött az anyós, és azt mondja, hát ti még nem alusztok, még nem, még mindig csicsergünk. Már menjetek aludni, már lesz ebből még sok idő, még csicsereghetnek magatoknak. Ugye? Nem, de az a szerelem, az a buzgó szerelem, ami ott van a szívben, az nem hagy aludni engemet. Egyszerűen az ébren tartja az én szemeimet, az én érzelmeimet, ha én szeretem. De elfáradok a szeretetben, ezért azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy van valami ellened, hogy elhattad azt az első szeretetet. Elhattad. És így nem tudsz ébren lenni. Még akkor is alszol, mikor ébren kellene lenni. Még már akkor se nem figyelsz, mikor az Úr azt mondja, figyelj! És aztán szól Istennek igéje, a Ézsaiás proféta könyvében, ma olvastam azt a helyet, mikor azt mondja, szóltam, kiáltottam, és nem válaszoltatok. Nem volt válasz. Hogy nincs válasz? Testvérem, hogy történik ez, hogy én megmaradok az Úrban, hogy az Úrban vagyok. Testvérem, elsősorban szól az Úr. Úgy, ahogy a mennyben először elhangzott, hogy kimegy nekünk, az Úr Jézus azt mondta, Atyám, itt vagyom, hogy itt vagyok. És ahogy a írásokban megvan írva, hogy megyek, hogy teljesítsem a te akaratodat. Figyeljetek meg, a te akaratodat. Nem az én akaratomat, hanem a te akaratodat. Ez a hiány ottan, ott az örökké valóságban ez megtörtént. És az Úr Jézus Krisztus, ő tudta, hogy ő neki nem az ő akaratát kell teljesíteni, hanem az Atya akaratát. És azért megszólal, hogy itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. És ha megfigyeljük Jézus Krisztusnak az életét, akkor ott a kísértésben, ott a sivatagban, mikor megkísértette a sátán, akkor mindig azzal kísértette, hogy no, valósuljon meg a te akaratod. Mondd meg azoknak a köveknek, hogy kenyérré váljanak. Vagy valósuljon az, hogy majd neked fognak hajolni az emberek, téged fognak dicsőíteni, te leszel valaki. Te leszel egy elismert valaki, hajolni fognak előtted. Meghódol az egész világ. Te csak hajolj meg előtted. Azt az én akaratot, a sátán figyeljétek meg, azt az én akaratot akarta az Úr Jézus Krisztusban, mint kísértés előhozni. De ott hangzott a mennyben az, hogy itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. És mikor látjuk Jézus Krisztusnak az életét, elejétől kezdve egész végéig, akkor mindig azt lássuk, hogy nem a saját akaratát kereste, hanem az Atyának a akaratát. És még akkor is, mikor ott a Gecsemáni kertben, mikor harcol, és mikor izzadja a vér, már akkor is azt mondja, Atyám, ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Testvérek, ő, aki gyógyított, ő, aki halottakot támasztott, ő, aki olyan hatalmas és erős volt az ő beszéde, gyengévé vált, egyszerűen utolsóvá lett, szolgává lett, és halált szenvedett. És nem mindegy közönséges ember, de úgy mindegy gyilkos, mindegy tolvaj, mindegy rabló. És miért? Testvérek, ez nagyon nehéz volt. Nem tudom, ki közülünk vállalná azt, hogy valaki rásózza, hogy ő ilyen és ilyen. És ő nem végezte ezt el. Te csendben maradnál? Nem hivatkoznál? Nem bérelné magadnak valami jogászt, vagy valaki, aki védelmedre állna? És figyeljétek, az Úr Jézus nem jelentkezik, és nem mondja, kérek egy jogászt, kérek egy valakit, aki majd mellém áll, és majd fogja az én igazságomat. Nem. Ő megbízott Isten az ő Atya akaratában. Megbízott, és egyszerűen teljesen mindenét letett az Atya akaratában. És mikor ott megharcolt a Gecsemán kertjében, azt mondja, ha lehetséges, Atyám, vedd el ezt a kehelyt. De végül legyen meg a te akaratod. Látjátok, ez a Isten akarat és az én akarat, ez mindig ütközik. Ha ember megy az én akaratán, és keresi a saját akaratának megvalósulását, mondtam, félelmekbe, rettegésekbe, és sok kínlódásba és bajokban veszi részt. De Isten akaratába veszi az ő élete, vesz részt, akkor egyszerűen úgy néz ki, mintha emberek már nem becsülnék őtet, emberek már nem vennék komolyan őtet. Úgy néz ki, mintha 3-ról 2-re menne a dolog, de ő tudja, hogy ez Isten akarata, és megbékül, elfogadja, és nem keresi a saját dicsőségét, hanem keresi Istennek dicsőségét, és Istennek akaratát. Testvéreim, a kiválasztás a mennyországot érinti. Az, hogy te ott legyél a mennyországban, az érinti a te kiválasztásodat. És itt tudd meg, úgy tudhatod, hogy ki vagy választva, hogy életedbe a saját akaratodat akarod teljesíteni, vagy az Atya akaratát. Mert az az ember, aki mindig a saját akaratát és saját elképzeléseit forszírozza, akkor ez soha nem fog tudni megalázkodni. Ez mindig nagy, széles könyökökkel fogja verni és ütni az ő környezetét. De az az ember, aki meghajol, aki Krisztus, akiben Krisztus karaktere kirajzolódik, az, ha kap pofont az egyik orcára, akkor oda tartja a másikat. Így van? De erre nem lehet ön akarat. Mert ha ott van az én akarat, akkor majd én adok neki. Ugye? Majd én megmutatom. Ugye? És akkor az az én akarat, az egy olyan ellenség, és benne van a lázadásnak a szelleme, a sátánnak a szelleme, és ezért mind az, aki akar szolgálni az Úrnak, mindaz, aki a kiválasztásban akar részt venni, annak Isten akaratát kell a saját életébe végezni. Kérdezed, testvérem, testvérnőm, kérdezed a te életedben, mi Isten akarata? Vagy mindig a saját eszed után mész, saját fejed után mész, amit te látsz jónak, az a jó, amit te nem látsz jónak, az biztos nem jó. Kérdezed az Urat? Az Úr Jézus is azt mondja a farizeusoknak, hát kutassátok az írásokat, azok rólam szólnak. És akkor azt mondja, idők jeleit észreveszitek. Mikor nézitek a felhőket, tudjátok, hogy milyen időjárás jön. És mikor lássátok az igét, akkor nem lássátok, hogy mi történik. Az azt jelenti, hogy az, aki Isten akaratába akar járni, az mindig kérdezi Isten akaratát. Uram, mi a te szent akaratod? Hol akarsz látni? Hogy szolgáljak neked? Mi az a legjobb? Hogy az a legkedvesebb neked? És vannak olyan tanítások, testvérek, és veszélyes tanítások, mikor jönnek emberek, akik azt mondják, hogy álmodozzatok, testvérek. Kell nagyokat álmodni, és aztán úgy képzelni, hogy mit Isten el tudnak végezni a te életedbe, és akkor rá kell állni, és akkor imádkozni, és végigvinni a dolgokat. Ó, testvérek, ilyen vizionalizmus. Én nagyon sok irodalmat, és nagyon sok ilyen könyvet olvastam, ahol Isten akaratának akarják tulajdonítani azt, amit az embernek a agya itten foggan, egy gondolat, és azt gondolják, hogy ezt Isten akarja. Sok mindent elérnek az emberek. De nagyon sok lelket tönkretesznek, nagyon sok drága lelken átgázolnak, és egyszerűen tönkretesznek, és nagy kérdés van előttem, hogy valóban ez Isten akarata? Isten akaratát kijelentette nekünk az Úr Jézus Krisztus. Ha te meg akarod ismerni, és akarod tudakozni, és akarod keresni Isten akaratát, tökéletesen kijelentette Isten az ő akaratát az ő fiában, fia által, Jézus Krisztus által. Olvasd az evangéliumokat. Elsősorban olvasd Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, és a Jézus Krisztus kijelentései által megérted a többi leveleket is, mert ez az alap. Péter azt mondja a Pálról, hogy a Pálnak nehéz némely dolgai, nehéz levelei vannak, amelyeket némelyek félre értik és félre magyaráznak. De azt mondja az ige, hogy te keresd. Ha te meg akarod a Pál leveleit is érteni, akkor nagyon fontos az, hogy te tudjad, hogy mit beszélt ezekről a dolgokról Jézus Krisztus. Hogy nem ennyi mellé vágányokon. Nem ennyi valami más vágányon. Jézus Krisztusnak a tanítása az alaptanítás. Jézus Krisztus kijelentette nekünk az Atya akaratát. És Krisztus karakterének kell, hogy bennünk növekedjen. Jézus Krisztus, figyeljétek meg, Filippi 2, mikor olvassuk a második részt, otthon vagy mikor majd lesz egy kis időnk, akkor olvassátok fel ezt a Filippi levelet, a második részt, és ott meglátjátok, hogy milyen alázatba Jézus Krisztus hogyan formálódik, hogyan, milyen, mennyire fölvette az atyának a akaratát, egészen a szolgává lett. És az mind azért, testvérek, hogy ez a krisztusi karakter bennünk is kinyilatkozzon, hogy Krisztusnak karaktere bennünk is látható legyen. Hogy ne legyünk olyanok, hogy nem az a alázat, nem az a engedelmesség, nem az, hogy én Isten akaratát keresem, hanem azt mondom, legyen meg az én akaratom. Testvérek, nagyon veszélyes helyzet ez. De Jézus Krisztusnak a karaktere az abban nyilatkozik meg, hogy Isten akaratát, azt a kinyilvánított akaratát Jézus Krisztus által teljesítem az én életemben. Az utolsó kérdés, tudom, hogy már sok idő elment, de utolsó kérdésem, testvérem. Hogy vagy te a te életedben? Vannak félelmek, vagy van bizonyosság a te szívedben? Félsz Jézus Krisztusnak a eljövetelétől? Félsz attól, ha eljön, akkor mi lesz veled? Vagy valóban várod őtet? És szereted őtet? Tudod, akkor szereted őtet, azt mondja az Úr Jézus, azt szeret engem, aki az én beszédeimet nem csak hallgassa, hanem megtartja. Aki valóban váltja. Aki megéli az én beszédeimet. Az azt jelenti, hogy ez atya akaratát teljesíti. Nem csak hallja, nem csak tudja, hanem teljesíti. Valóságra váltja. Isten akaratát nem csak tudni kell, testvérek, nem csak ismerni kell, hanem Isten akaratát cselekedni kell. Az azt jelenti, oda hasonlítanám a Noé bárkájának a építésének, hogy valaki annyira jó már ismerhette volna bárkának már a összetételét, a fölépítését, hogy még bele szólhatott volna, talán ez a kerenda másképp lehetett is volna, annyira érthette volna a dolgot, de ha nem volt benne a bárkába, akkor mit ért neki? Mit ért neki? No, így van a keresztény hívő életünkkel is. Hogyha tudjuk Isten akaratát, ha megismertük, tudjuk, hogy örökké valóságra nézve is van a kiválasztás, és mégis nem alázkodunk meg, mégis nem keressük az Úrnak a orcáját, mégis nem zörgetünk, és mégis nem imádkozunk, és nem könyörgünk, akkor minek van az nekünk? Tudjátok, mire van? Nagyobb lesz az ítélet. Nagyobb lesz Isten haragja. Hogy tudtad, mit mondott annak a lusta és res szolgának? Lusta és res szolgám, tudtad, hogy mi az én akaratom? Tudtad, hogy én ott aratok, ahol nem vetettem, és mégis nem tetted a pénzváltók asztalára azt, amit volt, hanem elástad. Ő tudta a dolgokat, és nem cselekedte. Egyszerűen fél. Félt a félelem, testvérek, ez nem Isten munkája a hívő ember életében. A félelem annak a munkája, aki vissza akar szakítani bennünket, aki el akar bennünket örökre távolítani az Úrtól. De Isten úgy szerette ezt a világot. És Isten úgy szeretett téged is, hogy az ő egyszülött fiát adta nékünk. Hogy aki hisz ő benne, tudod, abban a hitben nem csak a ismeret van, nem csak a tudás van, hanem a te engedelmességed. Az, hogy nem a te akaratod, hanem az ő akarata valósul meg a te életedben. Imádkozunk. Olyan csodálatos volt, drága mennyei jó atyánk. Mikor beletekintünk a te igédbe, mikor kutassuk ezeket az igéknek mélységei, akkor azt lássuk, atyánk, hogy a te szíved nagyon sokszor elszomorodott. Azért, mert az emberek nem a te akaratodat keresték, nem a te dicsőségedet, nem téged akartak szolgálni, hanem saját magukat. saját maguk akarata körül forgolódtak, és az egész életüket akarták rákényszeríteni, és rá hasonlítatni a te akaratodra, és így eltévesztették magukat is, és másokat is. Ó, drága atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, legyen mindenkor és mindenben meg a te drága szent akaratod. És a te akaratod, ami megszentelésünk, a te akaratod az, hogy azt, amit hallottunk, azt életünkbe váltjuk, hogy éljük meg azokat az igéket, éljük meg azokat az igazságokat, és így élünk a te nagy neved dicsőségére, és sok lelkek megmentésére. Köszönjük, atyánk, hogy ott elkészítve vannak a helyek, hogy az Úr Jézus Krisztus elment, hogy elkészítse azokat a helyeket, és vissza fog jönni értünk, és azokat el fogja magával vinni, akik nem csak hallották, nem csak tudták a dolgokat, hanem cselekedték, akik cselekedték mindenkor és mindenben a te szent akaratodat. Érints meg bennünket. Most is ezen a helyen, mikor szól a te igéd, mikor szól a te beszédet, mikor rávilágít a mi szívünk helyzetére, mikor rávilágít arra, hogy sokszor depressziókban vagyunk, sokszor mélységekben vagyunk, azért, hogy nem a te akaratodat szolgáljuk. Hadd ébredjünk rá, Úr Jézus Krisztus, és hadd lássuk meg a mi helyzetünket. Jöjj segítségül, nyisd meg lelki szemeinket, nyisd meg lelki füleinket, hogy megértsük, és rádöbbenjünk arra, hogy most van az a látogatásnak a ideje, most van a kegyelemnek az ideje. Most, mikor megvan hajtva a mi fejünk, a szívünk az Úr elő, és úgy érzed, hogy sok depresszió és sok magad körül forgolódás van a te életedben, és rájöttél arra, hogy a te szíved ki van fosztva, meg van lopva attól a dicsőségtől, attól a Isten jelenlététől, mert magaddal vagy elfoglalva. És mikor rájöttél, és akarsz megtérni ezekből, emeld fel a kezedet, fogunk érted imádkozni. Áldjon meg az Úr tégedet. Van itt még valaki, aki rá ismert magára. Áldjon meg az Úr téged is, téged is, téged is, téged is. Dicsőség Istennek, titeket is áldjon meg az Úr. Dicsőség az Úrnak. Drága Úr Jézus Krisztus, te látod ezeket a felemelt kezeket, látod ezeket a felemelt szíveket, amelyek oda jutottak, hogy már nem is a te akaratoddal vannak elfoglalva, hanem a saját vágyaikkal, saját gondjaikkal, bajaikkal, és mennek mindig mélyebbre és mélyebbre, és úgy lássák, hogy távolodnak tőled. Ó, Jézus Krisztus, jöjj segítségül ezeknek a drága szíveknek, jöjj segítségül ezeknek a drága lelkeknek, és emeld ki a mélyből, és kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy szabadítsd meg, drága lelkek, Jézus Krisztus nevében, szabaduljatok, és hulljanak le azok a kötelek, azok a megkötözöttségek, amelyek ott vannak a te életedben. Jézus Krisztus nevében szabadulj, drága testvérem! Jézus Krisztus nevében szabadulj, drága testvérnőm! Szabad légy magadtól, a te én akaratodtól, és hagyj valósuljon meg Jézus Krisztus, Isten drága, szent akarata a te életedben. És övé legyen mindenből a dicsőség és magasztalás, és hadd legyél te is ott az ő dicsőségében. Hadd legyen az a kiválasztás, érintsen tégedet is. Légy hű mind örökké, légy hű mind végig, és néked adatik az életnek koronája. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy érinted a mi szíveinket. Tudom, hogy mély dolgok ezek, amelyek itt elhangzottak, de adj füleket, amelyek meghallják, adj szívet, amely megérti, és adj szívet, amely mindjárt hajlandó is cselekedni a te akaratodat, úgy, ahogy ott hangzott, hogy kimegy nekünk, és megszólalt a szó, itt vagyok, atyám, itt vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Legyen dicsőítve a te drága neved, és a mi szívünkben ott legyen a öröm és hála, mostantól fogva mind örökké. Amen. Helyet foglalunk, testvére. Holnapi nap szeretnék beszélni majd az elhívásról. És tudom, hogy ezek a dolgok nagyon mélyek és nagyon titokzatosak, de aki megérti, akkor hiszem, hogy nagyobb komolysággal és nagyobb Isten félelemmel fogja orvosolni ezeket a dolgokat az ő életébe. Mert az Úr tudja, az Úr ismeri az övéi. És ő, tudod, úgy tudja, hogy ő előre lapoz. Tudod, ez a kiválasztás nem úgy történik, hogy ez, ez, ez és ez. Hanem Isten előre tudja lapozni a te életedet is. És egy pillanatban lássa te születésednek a napját is. Egy pillanatban lássa te halálodnak a napját. Bár itt vagy már, ő lássa te halálodnak napját. És tudja, hogy milyen szívvel fogsz távodni. Tudja, hogy milyen a te szíved, hogy ki vagy te. Tudod, Istennek nem lehet semmit ígérni, mert ő mindent tud. Te nem tudsz olyat ígérni, amit ő előre nem tudna, hogy az nem lesz úgy. Egyszerűen Isten mindent tud. És ezért, testvérem, az a őszinteség, az a mélységes odaszánás, Uram, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Mindenki szívébe ott legyen. Amen.